Hallgassátok meg a prédikáció alapigéjeként is a János Evangélium a 20. fejezetének 11. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszt. Tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk az igét. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátra fordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírul adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Kedves testvérek, olyan érdekes a Biblia, az ember azt gondolná, hogy már sok újat nem mondhat neki ez a húsvéti történet, én is már talán több mint 40-szer prédikáltam róla, de a mai, a mostani húsvétra valahogy úgy rám nehezedett ennek a húsvét hajnalának a nyomorúsága és a keserűsége, ami korábban annyira nem. Mert úgy megszoktuk, hogy nagypénteken ott megvan a mélységek mélysége, és kellőképpen ott elgondolkodunk, és magunkba szállunk, és aztán szombaton már úgy kezdünk vigasztalódni, és vasárnapra egészen megvigasztalódunk. Akkor ott már minden kisimul, már minden úgy véget ért a nagy dráma, és a tanítványoknak a szomorúság, a kálváriája most már túllendült a mély ponton, és talán fölfelé kezd menni. De valahogy most János evangéliuma alapján úgy érzem, hogy ez még nem egészen így volt. Talán azért is érint most közelebbről ez a történetnek ez a része, mert mi is most újra temető fenntartók, vagy üzemeltetők lettünk az elmúlt hónapban, 15 év után most megint a mi felelősségünk a új református temető, ahogy a régi eddig is az volt, és elég sok gondot okoz, már most is, meg még fog is, és most eszembe jut, amikor a néhány hónapja Judit jött és hozta egy ügyvédtől egy felszólítást, hogy vagy tévedésből, vagy pontatlanság miatt egy 20 évvel ezelőtt megváltott ám gondozatlan sír helyet eladtunk, és alig győzünk, kezünket, lábunkat törjük, hogy kiigazítsuk a hibát. És most azt olvasom, hogy beletemették Jézust egy olyan sírboltba, amitről nem tudjuk, hogy igazából. János evangéliumban nem tudjuk, hogy kié volt. Márk se tudja, meg Lukács se tudja. Máté ugyan megjegyzi, hogy talán Arimátiai Józsefé volt, és mi is ezt szoktuk úgy gondolni, hogy na, akkor rendben van, ő odaadta ezt a sírboltot Jézusnak, de János evangélium erről nem tud. Ő arról tud, hogy volt a közelben egy kert, és abban volt egy új sírbolt belevágva a sziklába, és mivel gyorsan kellett intézkedni, pénteken este még a szombat beállta előtt, ezért közel volt a sír, és a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Hát elképzelem, hogy aggódhattak a tanítványok, meg az asszonyok, hogy most mi lesz ebből, hogyha tényleg nem tudták, hogy ezt valaki megbeszélte a tulajdonossal, hogyha mi ennyire aggódunk egy sírhely miatt, aminek az ára 24 ezer forint csupán, és a sírhásás is körülbelül ennyi. Amikor egy bevágtak egy sziklába egy sírhelyet, hogy az mibe kerülhetett az akkor, meg mibe kerülhetne akár most is. Egy kis szobát. Kézzel kifaragták, gondolom, hogy hónapokig tartott, akár több munkás is ott mire kikopácsolta, és ott volt egy üres sír, és mivel nem volt már más lehetőség, abba tették Jézus testét. És el tudom képzelni az aggodalmat az asszonyokban, meg a tanítványokban is, hogy igyekeztek még korán reggel, mert szombaton senki se dolgozott, odaérni, hogy hát elrendezzék ezt az ügyet valahogy a kertésszel, mert úgy tűnik, hogy ez egy tényleg egy előkelőeknek a sírkertje lehetett, hogy még kertész is volt, és az felelt a rendjéért a temetőnek, hogy nehogy valami félreértés történjen. És így érthető Máriának is az aggodalma, aki az asszonyok közül talán elsőként is ért oda, aztán megérkeztek a többiek is, mert már a Jánoséknak úgy jelenti, hogy nem tudjuk, hogy hova tették, így többes számba. És egyből arra gondolt, hogy jaj, jaj, hát mi lehet? Mi történhetett? Elvitték. Elvitték a holttestet. Mert hát mégse volt rendben ez a sírhely. Erre gondol. Végig ezen jár az agya. Ezt látja, ezt érzékeli, ezt tapasztalja, ezt a helyzetet, hogy eltűnt a holttest, eltűnt Jézus teste, és kérdezi a kertész, hogy jaj, te tetted el, hova tetted? Mondd meg, és akkor mi elhozzuk, vagy én elhozom, mondja ő így. Meg tudom érteni a kétségbeesését. Hogy hát ez egy szörnyű helyzet. Úgyhogy a húsvét valahogy innen indul, ebből a szorongásból, ebből a bizonytalanságból, hogy még nincs elrendezve rendesen a temetés sem. Nem csak annyira nincs elrendezve, mint ahogy Máté írja, hogy az asszonyok elmentek és illatszereket hoztak még, hanem egyáltalán az egész temetési dolog ez még függőben maradt. És most pedig nem lehet befejezni, nem lehet folytatni, nem lehet pontot tenni az ügynek a végére. Nincs meg a holttest. Rettenetes dolog. Lehetett ez az érzés, ez a tapasztalat, hogy még dolgunk lenne, és nem tudjuk megtenni, vagy még nincs vége ennek a tragédiának, és Jézus még holtában sem nyugodhat. Ahogy Ézsaiás próféta írta a szenvedő szolgáról, hogy bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Érezhető a tanítványokban ez az ijedelem, ez a szégyen, hogy hát Jézus vesztett, és szegény létére és nincstelen létére a gazdagok közé került, egy sírboltba, ami nem neki jár, mert ő csak egy bűnöző, akit megfeszítettek, és ugyan vannak, akik szeretik, de politikailag nagyon veszélyes dolog közösséget vállalni vele, akár egy gazdag embernek is. Ezt egyébként megemlíti mindegyik evangélium, hogy Arimátéi József félt a zsidóktól, ezért titokban ment el és kérte el Jézus testét. Úgyhogy bizonytalan, hogy valaki is vállalná ezt a sorsot Jézussal, és neki adná ezt a milliós értékű sírhelyet, vagy esetleg ha neki is adta, vagy megígérte, hogy nem vonja el vissza, mert ez osztozás a szégyenben és a gyalázatban, egy megfeszítettel, akit elítéltek a zsidó nagy tanács is, meg még a rómaiak is bűnösnek találtak, úgyhogy teljesen bizonytalanná vált még a holtestnek a jövője is. Eléggé kétségbejtő helyzet, ahogy kezdődik, még a húsvét hajnala. És akkor, amikor mi szembesülünk a magunk szorongásaival, félelmeivel, aggodalmaival, hiszen kinek ne lenne, amikor a jövőre gondol, akkor érezzük azt, hogy együtt vagyunk a tanítványokkal most, ebben a helyzetben. Ez egy húsvéti helyzet, egy húsvét hajnali, egy sötétben levő helyzet még. Amikor már igyekeznek, hogy rendbe tegyenek valamit, amit még elmulasztottak, és szombaton nem volt rá lehetőség az ünnep miatt. És amikor kudarcot vallunk, amikor szégyenbe maradunk, amikor összezavarodunk, akkor gondoljunk arra, hogy együtt vagyunk a tanítványokkal most is. Ahogy ők érezték magukat húsvét hajnalán. A tehetetlenségükben, hogy most mi lesz, most mi van ilyenkor. Hát így kezdődik az igazi húsvét, és így teljesedik be az Isten akarata, hogy részesedünk mi is a Krisztus gyalázatában és a szenvedésben, a bizonytalanságban és a szégyenben. Három szereplője van János evangéliuma szerint, három főszereplője a történetnek, ő a többi asszonyról nem beszél, Mária a fő képviselő, aki a legfürgébb, a legaggódóbb és a leginkább törődik ezzel az egésszel, és a legkétségbe esettebb is. És ott van még Péter és János. Mind a három szereplő látott valamit ott a sírkertben. Az első Mária, aki észrevette, hogy nyitva van a sír, és észrevette, hogy nincs meg a holttest, és igyekszik, rohan a férfiakhoz, tanítványokhoz, és újságolja nekik, hogy elvitték, egyből ezt gondolja, mert ezt érzékeli, másra mire is gondolhatna. Így látja. Csak úgy látja a dolgokat, olyan maguk valóságában, maguk egyszerűségében. Nem nagyon spekulál, nem nagyon gondolkodik, a legérthetőbb, a legegyszerűbb magyarázatot találja, ami általában be is szokott jönni, nem bonyolítja túl. Hát biztos elvitte a kertész, eltette máshova, vagy valaki elvitte, mert észrevette, hogy illegálisan lett elfoglalva ez a sírhely, vagy visszavonta az engedélyt, hogyha a Máté verziójára gondolunk, de mindenki ezt gondolja, hogy elvitték a sírhelyről a Jézus testét. Ez a legegyszerűbb magyarázat, a legkézenfekvőbb, mindig a legrosszabbra gondolni, az általában beszokott jönni. Ez a természete a világnak. Az asszonyok ilyen praktikusak, ilyen egyszerűek. Nem nagyon gondolnak, spekulálnak, nem bonyolítják túl a dolgokat, és általában nekik szokott igazuk lenni. Hát a Mária is ilyen. Így egyszerűen látja a dolgokat, és levonja a legegyszerűbb következtetés. Aztán ott van Péter, akiről szintén azt olvassuk, hogy egy másik igét használ a Szentírás, a görög szöveg, mint amit Mária látott. Ő egy kicsit ilyen elméletibb teóriához hasonló igét találunk a görög szövegben, hogy ő is látja a sírboltot, ő már be is néz, jobban megnézi, és tudomásul veszi, hogy ott vannak a lepedők. Ott van a lepel, amivel besavarták Jézus testét, és ott van külön a kendő, amivel a fejét tekerték be. Kicsit távolabb, összehajtogatva. Talán mint egy turbán úgy tekerték a fejére, és az úgy maradt ott a kövön. És elkezd rajta gondolkodni, hogy ez mégiscsak furcsa. Ez mégse úgy normális. Ha elvitték volna a holttestet, tehát ki az, aki kitekergeti, és akkor úgy beteker egy másikba, vagy az fogdossa, hát eszébe se jutna főleg egy zsidó embernek ilyen, hogy csak úgy lepel nélkül vigyék el, ha már elviszik, hogy mit keresnek ott a leplek akkor. És úgy gondolkodik rajta, de nem érti. Nem érti, de azért úgy tovább gondol, és csodálkozik, hogy hát ez úgy nem természetes és nem magától értetődő dolog. Ez is egyfajta látás, ez is egyfajta ilyen férfiasabb gondolkodás, akik problémákat gyártanak, és próbálják megoldani, legtöbbször nem sikerül, csak még több probléma keletkezik belőle. Még több ellentmondás, akkor még ez is, még az is, hogy akkor elkezd akkor a kendőn gondolkodni, hogy az miért van külön, az miért van összehajtogatva. És sok magyarázatot nem talál, vagy éppen túl sokat is talál rá, amiről csak vitatkozni lehet, és aztán megbeszélik, és utána mindenki megy tovább a maga meggyőződése szerint. És aztán ott van a fiatalabbik tanítvány, János is, akiről azt olvassuk, hogy ő is bement, egyébként milyen udvarias, hogy előre engedi a lemaradótán tohonyá, vagy nehezebb, vagy lassabban mozgó Pétert, megvárja, és aztán előre engedi, és utána ő is bemegy, és ő is látja ezeket, és ő másképpen rakja össze a történetet, és valahogy azt írja le az idős János, hogy így emlékszik vissza rá, hogy ő már akkor hitt, megszületett benne valami hihetetlen reménység, hogy itt valami csoda dolog történt, amit emberi értelem meg nem érthet, és az emberi szív is csak nagyon nehezen követhet és fogadhat el, de valami megmozdult benne. Látott és hitt. Ez a fajta látás lenne az a csoda és az az ajándék, amire mi is vágyunk, és mi is szeretnénk remélni, hogy megkapunk, hogy higgyünk aztán ebben a csodában, és Istennek a hatalmában, hogy nem hagyja az igazat, a bűntelent, a fiút a holtak között, mert a halál az a bűnnek a zsoldja, és a bűntelen, aki bízik az atyában, aki rábízza magát, aki mind halálig hűséges hozzá, az nem maradhat a holtak hazájában. És aztán elmennek a férfiak, és beszélgetnek, és Mária még ott marad, és még mindig csak e körül a gondolat körül forog, hogy hova tehették, és hol a kertész, és miért tette, és hova tette, és hogy ezt meg kéne tudni. És valahogy a könnyei fátyolán át lát két alakot a sírboltban, és még tőlük is csak ezt tudja kérdezni, milyen érdekes, hogy az ember, amikor egyszer belekeveredik valami gondolatba, valami fájdalomba, valami aggodalomba, akkor abból nem tud semmiképpen se kiszabadulni, és csak azt pörgeti, és már látja a feltámadásnak a jeleit, a lepedőket, már hallja az angyalok szavát, és még mindig csak a saját nyomorúságával van elfoglalva, és még tőlük is csak ezt kérdezi, hogy hát hol a kertész? Tudjátok-e, hogy hát elvitték, és most hát kéne vele találkozni. Hogy megkérdezzem, hova tették. És aztán hátra néz, és lát egy alakot, és azt hiszi, hogy a kertész az. És tőle is ezt kérdezi. Tehát Máriának nem segít a látás. Akármit láthat, ő attól még megmarad a maga elképzelésében, a maga világában. Mert a világot nagyon keménynek, szigorúnak és valóságosnak látja, hogy nem lehet változtatni, és nem lehet másmilyen, csak olyan, amilyen. És Mária így gondolja, hogy a világ az olyan, amilyen, itt nincs mese, a holttestet elvitte, a kertész letette valóba, és nekem oda kell mennem, és meg kell szereznem. És ebből nincs más, nincs másik lehetőség. Akármit lát. Hát ez a nehéz a hitben, hogy akármit látunk, akármilyen csodákat látunk magunk körül, nem fogunk hinni. Benne maradunk, benne ragadunk a magunk meggyőződésébe arról, hogy milyen az élet, milyen a világ, és hogy milyen nyomorúságos az egész, és úgyse lesz semmi jó. Hogyan lehet ebből kitörni? Hogyan lehet Máriának húsvétja? Testvérek, hiába látunk bármit, és hiába mond bárki bármit, egyedül minket a feltámadás valóságáról maga a feltámadott Jézus tud meggyőzni. És érdekes módon nem akkor, amikor látjuk, hanem akkor, amikor halljuk. Legalábbis Máriát így győzte meg, amikor hallotta őt. nem volt elég neki, hogy látta. Érdekes, hogy Tamás is így gondolja, a hitetlen Tamás, hogy majd ha látom a sebeket a kezén, akkor fogok hinni, de talán ő sem akkor hitt, hanem amikor hallotta Jézust. De Mária biztos így volt, amikor hallotta, amikor megszólította őt, hogy Mária. Amikor a nevén szólította őt Jézus. Amikor személyesen neki szólt. Akkor döbbent rá, hogy lehet másképpen is. Lehet, hogy egészen másképpen van minden, mint ahogy gondoltam. És ez ma is így van. Amikor Jézus személyesen bennünket szólít meg, akkor, amikor meghalljuk az ő szavát, amikor nevünkön szólít minket, amikor valahogy átérezzük azt, hogy ő ismer bennünket, és tudja, hogy mi van velünk, és meg is ért bennünket. Amikor átéljük ezt a kapcsolatot vele, és ez a szón keresztül történik, a megszólításon, a beszéden keresztül történik, akkor történhet valami változás. Akkor történhet meg, születhet meg bennünk a hit, a húsvéti hit. És az is olyan érdekes, hogy Jézus nem valami különleges dicsőségben jelenik meg Máriának, és szólítja meg őt, hanem ő tényleg olyan, mintha kertész lenne. És ez nagy vigasztalás számunkra, hogy talán Jézus ma is éppen úgy szólít meg bennünket, mint akkor, hogy olyan, mintha a kertész lenne. Úgy hozzá tartozik ahhoz a sírkerthez, ahhoz a temetőhöz. Hogy Jézus hozzá tartozik az életünkhöz, a környezetünkhöz. Lehet, hogy olyan, mintha csak a szomszédunk lenne. Olyan, mintha a barátunk lenne. Olyan, mintha a munkatársunk lenne. Olyan, mintha a kórházban egy ápolónő lenne. Vagy épp egy beteg látogató. Hogyha olyan, mintha igazán ember lenne, mint egy másik ember, úgy szólít meg Jézus ma is. Ha az ige hirdetőt csak úgy tud megszólítani benneteket, ha olyan, mint amilyennek ti vagytok. És én olyan vagyok, mint amilyennek ti vagytok. Éppen olyan aggódó, vagy félelemmel teli, vagy szorongó. És Jézus éppen így szólít meg bennünket, így szól hozzánk ma is. És így tapasztaljuk meg a feltámadás valóságát. Nem lehet ezt úgy előírni, vagy úgy megmagyarázni, receptet adni rá, vagy bizonyos szavakat egymás mögé tenni, és azt mondani, hogy na, akkor ezt elmondod, akkor így fogsz hitre jutni, hanem amikor személyesen megszólít minket, amikor személyesen halljuk az ő szavát, azt fogjuk érezni. Azt fogjuk érezni, hogy igen, most hozzánk szólt, és most velünk van. És amikor meghalljuk, akkor olyan szép ez a nagy-nagy ajándék, amit Jézus mond, hogy add tovább. Ne tartóztass engem, mondja, most felmegyek az atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Hogy Jézus teljesen olyan, mint mi, és ami az övé, az a miénk is, nekünk ajándékozza. Az én atyám a ti atyátok, az én Istenem a ti istenetek. Ez a nagy ajándék. Az az Isten, aki engem föltámasztott, az a ti istenetek is. És hogyha hozzám csatlakoztok, ha olyanok lesztek, mint én, valóban olyan ember, mint ahogy én vagyok, akkor ez a ti jövőtök is, nem csak az enyém. Ez a húsvéti örömhír. Ezért örvendezünk. Így változik a szomorúság, a kétségbeesés, a boldog reménységé. Hogy Istennek egészen és egészen más tervei vannak, mint amilyennek az embereknek, és amilyennek nekünk is. Egészen más és más elképzelése van a jövőnkről, mint ami nekünk. És ezt az egészen más és csodálatos jövőt ezt nekünk fogja ajándékozni. A feltámadás jövőjét, az örök élet jövőjét, a bűnbocsánat jövőjét, a vele való kapcsolatnak, boldog kapcsolatnak a jövőjét. Hogy együtt lehetünk vele, és így élhetünk már most. Ez a húsvéti hit. Ez lehet a miénk, és ezt kérhetjük újra és újra, minden húsvétkor és minden vasárnap és minden nap. Hogy Jézus jöjj, szólíts meg minket, szólíts a nevemen, hogy higgyek. Akár látlak téged, akár nem. Amen.